Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és üzen nekünk ezen a mai vasárnapon, ez esztendő bőjt első vasárnapján, vagy ahogy a régiek nevezték, bőjtfő vasárnapján. Azzal az igével, amit írva találunk a Jónás próféta könyvében az első rész 11., 12., valamint a 15. versekben. Istennek szent igéjét Jónás próféta könyvéből olvasom, az első rész 11., 12., valamint a 15. versekből. Hallgassuk figyelemmel és lelki alázattal. Mondának azután néki, mit cselekedjünk veled, hogy a tenger megcsendesedjék ellenünk, mert a tenger háborgása növekedik. Ő pedig mondanékik, fogjatok meg és vessetek engem a tengerbe, és megcsendesedik a tenger ellenetek, mert tudom, hogy én miattam van ez a nagy vihar rajtatok. És felragadák Jónást, és beveték őt a tengerbe, és megszűnik a tenger az ő háborgásától. Eddig Istennek írom igéje. Kedves testvéreim, akik itt voltak a mögöttünk hagyott vasárnapokon is a templomban, azok tudják, hogy immár harmadszor futunk neki Jónás próféta könyve első fejezetének, illetve annak a gazdagságnak, ami előttünk van ebben a fejezetben, és amelyből hiszem, hogy a mai vasárnapon is Isten nem csak igei üzenetet, hanem gyöngyszemeket szeretne elénk gördíteni, és szándékosan használom ezt a szót, elénk gördíteni, hogy ne tudjuk megkerülni, vegyük észre azokat az igazságokat, amelyek az igéből jönnek felénk, és szólnak hozzánk. És egyben Isten bekísér bennünket ezzel a prófétai könyvvel, illetve ennek üzenetével a bőjtnek az idejébe, és valami olyat szeretne nekünk mondani, amely túlmutat azon, amit örököltünk, ami itt van, vagy itt kellene legyen kulturálisan és vallási hagyományunkban is, de amelyről tudjuk, hogy régóta kikopott is, amelyet valamilyen módon néhányan próbálnak újra fogalmazni a mai időkben a bőjtnek a jelentőségéről, amelyről nagyon tudjuk, hogy igazából egy kicsit összevág azzal az élettrenddel, amit ma hirdetnek és megjelenítenek közöttünk, hogy ma már csinosnak, vékonynak, éhezőnek illik lenni és megjelenni a társadalomban, mert valahogy ez a külső is hozzátartozik az emberhez, és ilyen külsőt pedig, hát hogy mondjam, éhezéssel a legkönnyebb elérni. Ezért is van, hogy divatja van a bőjtnek. De nem biztos, hogy abban az értelemben, ahogy a Szentírás tanítja ezt nekünk. Nos testvéreim, ott hagytuk abba a múlt vasárnap, hogy Jónás prófétát minden rossz kedve ellenére is az Isten fel tudja használni a maga céljainak elérésére, és különböző humoros szituációkba hozva, ezt az egész könyvre vonatkoztatva mondom, vezeti őt afelé, hogy mégiscsak annak a küldetésnek a beteljesítője legyen, ami elől ő el szeretett volna menekülni, ahogy fogalmaztam, ugye egy rossz kedvű prófétát is fel tud használni az Isten az ő jókedvének a megjelenítésére ebben a világban, és ez a szépsége többek között a Jónás könyvének. A 20. század egyik legnagyobb hatású ószövetség kutatója a Jónás könyve kapcsán felhívja a figyelmet, hogy ezt a könyvet megérteni azért fontos, illetve úgy lehet, hogyha az ember megérti ennek az olvasatát, amiről itt beszéltem, de nem csak az olvasatát, hanem a jó értéshez, a lényeg megértéséhez szükséges a formának az ismerete, amiben az Isten az ő szent lelke segítségével szeretne egy üzenetet közel vinni az ő népéhez, időtlenül. Gerhard von Rádról van szó, aki a 20. század talán legnagyobb hatású ószövetség kutatója volt, és aki sorra vette ezeket a prófétai könyveket nagy klasszikus művében, amely magyarul is megjelent. És azt mondja, hogy a könyvet azért értették sokáig félre, és később is azért próbálják félreérteni, mert nem értik azt a formát, amiben megjelent az Isten üzenete. Nos, testvéreim, a mai alkalomra ennek a formának a megértéséről is szeretnék közöttetek szólni, mert ez a forma és ez a következő olvasata a Jónás próféta könyvének, ez a mitológia, ezért is így neveztem önmagunk számára el, hogy a mitológiai olvasata ennek a történetnek. Szeretném, testvéreim, egyértelműsíteni, hogy a mitológia az nem mese, ahogy nekünk tanították annak idején történelem órákon, hanem a lét megértésének a kísérlete. És a régiek azért rejtették bele egy mitológiai nyelvbe, vagy éppen történetbe mindazt, amit szerettek volna elmondani, mert a lét végső nagy értelmére néztek. És ezt a nyelvezetet használták. És aki mitológiai nyelvezetet használt, semmivel sem volt gondolkodásában alávalóbb, mint az a racionalitás, amit ma használunk. Ezért nehezen is értjük, mert ma egy másik, nem csak kulturálisan vagyunk mások, hanem egy másfajta az egész gondolkodási struktúránk, a nyelvet is lecsupaszítottuk, és a gondolkodást is lecsupaszítottuk. Ma már nem a létet akarjuk megérteni, hanem ahogy jellemzően fogalmazott az egyik teológus, ma a létet nem megérteni akarják, hanem magyarázzák a létet. És ezért nagyon nehezen értjük, nagyon sokszor a Szentírás szövegét is, mert vagy mesének tűnik, vagy olyan elvont igazságnak, ami nagyon távol áll tőlünk. De hogy mégis így szól hozzánk az Isten, annak oka van, testvéreim, és nem csak azért, mert ezt a nyelvet használták, hanem azért, mert szerettek volna valamit megérteni, valami nagyobb összefüggést. Gondoljatok bele, tanultuk, vagy legalábbis tanították, csak sokan elfelejtették, Arany János a 19. században nagy költünk, az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb a magyar irodalom történetében, megkísérli a magyar ősmitoszt feltámasztani, és azokból az elbeszélésekből, amelyeknek 1000 évig, vagy legalábbis 900 évig a hivatalos propaganda ellent mondott, ezekből a töredék elbeszélésekből a hun magyar legendák balladákba valamiképpen összerakni. Gondoljatok bele, 900 évig itt él a mi népünk között egy olyan őstörténet, amelynek csak a töredékei maradnak. De megmaradnak. És akkor jön valaki, aki megpróbálja összerakni ezeket a töredékeket. Ez a mitológiai nyelv. És nem azt jelenti, hogy történelmet akar konstruálni, hanem megérteni a létünket, hogy miért van, hogy olyan mélyen ragaszkodunk például a keleti származásunkhoz, vagy ragaszkodunk ehhez a bizonyos hún-magyar kötődéshez. Megérteni, ennyi az egész, testvéreim. És ez nem hazugság, nem áltörténelem, hanem kísérlet a megértésre, a létünk megértésére. Hogy miért van az, hogy egy népben évszázadokon keresztül ott él valami, ami ellen tűzzel, vassal, de szó szerint kell érteni, tiltakoztak. És latin krónikákat írtak ellene. És mégis valahol mélyen évszázadokig ott húzódik ez az igazság. Valahogy így van a Szentírással is, testvéreim. Ott húzódik a mélyben egy hatalmas igazság, amelyet nem biztos, hogy értünk, és azzal a gondolkodási sémával, amiben beleszoktattak minket, meg fogjuk érteni, de ha Értjük és látjuk, hogy itt egy másfajta forma van előttünk, de az Isten mégis nekünk az életről, a küldetésről, az ő szeretetéről beszél nekünk, akkor talán valamire megnyílik a mi bezárkózó és nagyon racionális gondolkodásunk és szívünk, és ez a valami nem más, mint az Isten végtelen kegyelmének és szeretetének a lehetősége. Az ember részéről is valami nyitás történik az ég felé, a végtelen felé. Jónás könyve egy olyan világban kellett érvényesen szóljon, testvéreim, ahol a mitológia az élő nyelvezet volt, hiszen amikor megszólal erről, már említést tettem két alkalommal ezelőtt, amikor megszólal valamikor Esdrás kora után, a Krisztus előtti 4. században ez a könyv, akkor abban a kultúrában kellett elmondani azt az üzenetet, és élő volt a mitológia, fennmaradtak leírások, illetve tárgyi emlékek, szobrok, az a kultúra, amely körülvette Izraelt, és amelyet részben magával hozott a babiloni fogságból, nagyban befolyásolta azt, hogy úgy mondják el az egyetlen Isten, Jahve, a mennyi és föld teremtőjének üzenetét, hogy az eljusson azokhoz is, akik egy másfajta nyelvi sémában gondolkodnak. És ezek voltak, amelyben, ezek voltak azok a úgynevezett mítoszok, amelyben érthetővé tették a meghalás és a feltámadás, a tavaszi vetés és annak az elhalt magból az új életnek az újrakerését és a termést, az elmúlást, az őszt és a tavaszt, az emberi létnek az elmúlását és mégis megújulását. Ezek foglalkoztatták azt a nemzedéket is, a gondolkodó embereket. És erre valahogy magyarázatot kellett találni, és ezeket a gondolati magyarázatokat igazából a Jónás könyvében is, mondják a kutatók, meg lehet találni részben ebben az első fejezetben, aztán később, amikor a nagyhal elnyeli Jónást, és 3 nap után mégiscsak visszakerül a napvilágra. Szóval a magyarázatok azok a világ és a lét magyarázatai voltak, hiszen az emberek akkor is érezték, amit ma is érzünk, hogy azok a magyarázatok, amik körülvesznek bennünket, amelyet a médiumok ilyen vagy olyan formában dobnak ránk, vagy akár a közbeszéd valamilyen szintjéről felénk ömlik, nem adnak kielégítő választ azokra a kérdésekre, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Azt olvassuk, hogy Jónás prófétának az egész életét megrendíti az a szembesítés, amikor feljön vagy felhozzák a hajónak az aljából, ahol aludt, és amikor nyilván kell vallania, hogy ki ő és hova tartozik. És ez annyira emberi és mély, hogy az ember megrendül a lététől, hogy mi is lett volna az ő küldetése, és hová jutott az élete. Nem tudom, testvéreim, valaki volt-e köztetek, vagy van-e ilyen élethelyzetben? Hogy az Isten valami másra küldött el, és ott állok az életemmel, valami más álmú volt. És Jónás ott a hajón, a matrózok előtt, a kapitány előtt szembesül ezzel. De nem csak ezzel szembesül, hogy ő hova futott, hanem azt, hogy az ő élete révén mások hova jutottak. A rakomány már elveszett, és emberek vannak veszélyben. Szóval nem csak arról van szó, hogy a saját élet az hogyan megy és hogyan teljesedik ki, hanem ez az élet hová juttat el másokat. Életveszélybe juttatott el egy egész hajót rakományával együtt. És ez a megrendülés, amivel Jónás aztán magára veszi azokat a szavakat, amit itt hallottatok. Az ítélet. Azt mondja, amikor odaállítják, hogy én vagyok az oka ennek. És nem keres más, mondom, ugye a mai világ magyarázatokat keres. Jónás nem keres. Hogy lehet ettől megszabadulni? Megkérdik tőle, és azt mondja, hogy fogjatok meg engem, és dobjatok a tengerbe, nincs más. Én vagyok az okozója ennek, az egész helyzetnek. ahová jutottunk, ahová titeket is juttattalak. Értitek ezt a megrendülést? Ez nem mitológia, a nyelvezet az, meg a keret. De ez a létünk. És egy kicsit belegondolunk, akkor ez a létnek az igazi mélysége. Hogy bizony nem is gondoljuk nagyon sokszor, hogy mikor az ember elmegy, hogy megkeresse a maga legkényelmesebb megoldását az életben, vagy azt gondolja, hogy meg tud futni mindaz elől, amire az Isten elhívta, egyszer csak megrendülten kell szembesülni a létnek azzal a valóságával, hogy itt vagyok én, és itt vannak azok, akik rám bízattak, akihez valami közöm van, akik talán jó hiszeműleg és szeretettel, mert ezek a hajósok így vették fel, nem csak pénzért. Felvették a hajóra maguknak, aztán kiderült, hogy nagy nyomorúságot vittek oda valamennyi pénzért. Csak van egy nagy különbség, testvéreim, a mai időkben, hogy a megoldás legtöbb ember életében ma mégsem az a beismerés, amit itt olvasunk a Jónás könyvében, hanem az elkerülés. Hogy valahogy ezt a, vagy ebből a helyzetből magyarázkodjunk mégis ki. És az Istennél más a megoldás. Nem az elkerülés, hanem az elmerülés. Hiszen ezt olvastuk, és felragadták Jónást, és bedobták őt a tengerbe, és megszűnik a tengernek a háborgása. Ez a mitológiai forma. Csak tudjátok, mi az igazság? Az, hogy ti is ismeritek, és a mai világ is ismeri ezt a megoldást, csak éppen a mai világ nehezen fogadja el, és nem meri alkalmazni. Nem merjük gondolatilag sem kibontani, pedig testvéreim, a legtöbbeknek az életén, vagy talán mindenkinek az életét nem ismerem a születésig vissza, de talán mindenkinek az életén ott van ez, hogy a régi élet elmerül. A keresztség az ennek a kiábrázolása, hogy Krisztussal együtt elmerül a régi élet, az óember. Hogy aztán vele együtt feljöjjön az új. A régi, a bűnös, ami megnyomorított másokat. Csak hogy úgy érezzük, hogy ez a nyelvezet, meg az egész gondolkodás olyan távol van tőlünk, hát a mi számunkra a keresztség az egy hagyomány. Miközben a keresztség maga az élet, a Krisztussal való lét, hogy a régit, a bűnös kell engedni, hadd merüljön el, mint Jónás a habokban, hogy aztán feljöjjön belőle valami új és más. Hiszen a tudatosulása lenne a fontos, hogy én meg vagyok keresztelve. Az én életemet átadták annak, aki ura a tengernek és a viharnak. Erről történetet is olvasunk az Új Szövetségben. Nem véletlen mondja Jézus, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Lélek által. És amikor megtörténik az áldozat, ugye Jónást bedobják, feláldozzák, hogy így mondjam, azzal, hogy átdobják a hajó korláton és beesik a tengerbe. Ezt olvastuk, hallottátok. Felragadták Jónást, bedobták a tengerbe, és megszűnt a tenger az ő háborgásától. Elkövetkezett a békesség. De olyan nehéz szembesülni ezzel, testvéreim, hogy benne vagyok én is a romlás történetében. Sőt, talán okozója vagyok. Megborzadnak, emlékeztek a matrózok, ezek a kemény emberek, hogy mikor Jónás van, hogy ember hogy követhet el ilyent, hogy menekül az Isten elől. és megborzadnak akkor, amikor kiderül, hogy ki a bűnös, és hogy nekik meg kellene fogni ezt az embert is, hogy úgy mondjam, fel kellene áldozni a saját békességükért. És vívódnak ezek a matrózok, hogy kiveszi magára az áldozatnak ezt a szerepét. Ki lesz az, aki megfogja ezt a bűnös embert is, átdobja a hajó korláton. Hiszen ők nem tudhatják az Isten akaratát, ebben még bele is lehet halni. Ó, testvéreim, hányszor előfordul? Talán azért nem merjük meglépni ezt, mert ebbe bele lehetne halni. És milyen messze van ez attól, ez a lét megoldhatatlan dilemmája, attól, amit az Isten megtesz értünk az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a megoldhatatlannak tűnő állapotba az ő egyszülött fiában belép az Úristen Jézus Krisztusban ebbe a világba, hogy szembesítsen. Az ember nem Jónási menekülésre, vagy éppen bűneire nézve, hanem a sajátunkra. Mert ez a Jónás önmagát is, egy hajóni népet veszélyeztetett. Mi magunk nem tudjuk, hol mennyit, de az emberi bűn az egész létet veszélyezteti. És ekkor Isten belép az ő egyszülött fiában. Belép azok közé, akik elárulják. Elárulja az Istent, mint ahogy Jónás is elárult, amikor odahagyta az ő küldetését. Elárulja az Istent Júdás, az Isten fiát. Mert csalódik, vagy csalódni vél benne. Megtagadja, mint Péter. Hitetlenkedik, mint Tamás. Üldözi Krisztus, mint Saul. És az Isten mégsem vonja vissza az ő áldozatát. Vagy hűtlen lesz, mint Péter János, hogy játszunk a bibliai nevekkel. Ahhoz a küldetéshez, amire elhívja őt az Isten. És ebben az árulás, tagadás, hitetlenség, hűtlenség, messzemenés kísértésében, és minden kétségben nem az a döntő, hogy mit tesz az ember, hanem az, hogy valaki vállalta értünk az áldozat szerepét, magát az áldozatot, és mélybe szállott ezzel az áldozattal. Először lejött a mennyek magasságából erre a földre, majd pedig erről a földről lement a pokloknak mélységébe, hogy azokat is megmentse, akik oda jutottak. Egy ember áldozatáért lecsendesedik a tenger, olvassuk Jónás könyvében. Az Isten ember, az Isten gyermek áldozatáért pedig eljön a béke. A békesség az ember életébe, de csak ő benne, és ő vele. És mikor ennek az Isten gyermeknek a békessége eljön a szívben, akkor az ember nem magyarázatokkal próbál élni, hanem megpróbálja megérteni létének nyomorúságát és hálát adni azért, aki eljött, érte, hogy fölemelje. És akkor már nem magyarázkodik, csupán elfogadja azt az igazságot, amelyet olyan gyönyörűen hallottatok Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből. Megigazulván azért hitáltal békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében, nem csak pedig, hanem dicsekedünk még a háborúságokban is. Tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. És a reménység nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által. Ma bőjtfő vasárnapja van. Az igazi bőjt, testvéreim, nem az, hogy mit és mennyit eszünk, vagy nem eszünk. Az igazi bőjt a létnek a megrendülése az Isten előtt. És ha megrendül a lét az Isten jelenlétében, akkor az életét aláveti a kegyelemnek is. Legyen így a ti életetekben. Amen. Köszönjük, hogy megrendítesz néha a létünkben, Istenünk, mert ez a megrendülés szembesíthet bennünket azzal, akik vagyunk és amit tettünk. De köszönjük, hogy nem az a végső mérce, hogy mi kik vagyunk és mit tettünk, hanem az, hogy mit tettél te értünk, fiadban, a Jézus Krisztusban. De ez nem ment fel minket attól, hogy továbbra is azt éljük, amit eddig éltünk, hanem megállít, kigördíti elénk a nagy igazságot, hogy megbotoljunk benne, hogy megváltozzon az élet. Köszönjük, hogy értünk jöttél, hogy fiat halálában minket is eltemess a régi emberünkkel együtt, bűneinkkel együtt, hogy aztán felhoz ővele együtt dicsőségesen, amint maga is feljött a poklok mélységéből harmadik napon az életre, és megmutatta önmagát. Hadd látszódjon meg sok testvérünk életén ez a reménység, amely a mélyből a magasságba jön, az örök életnek reménysége. Az új életnek bizonyossága már ezen a földön, hogy a mélységből is legyen magasság az ember számára, és a kétségbeesésben is legyen vigasztalás, a sötétségben világosság mindazok számára, akik megfogják a te kezedet. Így imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy mélyen van az életük, hogy emeld fel a magasba. Csak addig a magasságig, ahol te vagy. Mert ott már biztonság van. Ahogy a kisgyermek számára is a legmagasabb, az a két ölelő kar valahol a szívtáján. S hiába vannak a Himalája csúcsai, semmik ahhoz képest, amit érez édesapja vagy édesanyja szíve közelében. Így vagyunk mi is. Te veled és te benne. Így áld meg minket, így tarts meg, így adj nekünk igazi bőjtöt. Valakik emberileg elhatároztak valamit, tudják megtartani, adj erőt nekik. És az, aki úgy gondolja, hogy mehet tovább minden úgy, ahogy eddig volt, lágyíts meg a szívét a te igazságodra. Add nekünk önmagadat, és fogadd el mindazt, amit csöndben elé teszünk, fiadért, Krisztusért. Amen.